Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások, egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonon Weinhardt Attila, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Hogyan indul a nap?
Összességében kedvező a magyar eszközárak elmozdulása a reggeli kereskedés alapján. A Bux Index határozott emelkedést mutat, ez leginkább a MOL szárnyalásának köszönhető, és a forint is erősödik. Ha a részvénypiacokra tekintünk, a Buxnál 0,9%-os emelkedést látok jelenleg, ez 44.000 pont feletti értéket jelent picivel, és ahogy említettem, a MOL-nál látszik egy nagyobb változás, most éppen 2,1%-os az ugrásnak a mértéke, 2734 forintra. Tegnap a piaczárás után közölte a MOL, hogy 350 forintos osztalékot fog fizetni a tavalyi év után. Ebben van egy alap és egy rendkívüli osztalék, és ez 13%-os osztalékhozamot jelent a tegnapi záróárral. Nyilvánvaló, hogy ez felkelthetne néhány befektetőnek a figyelmét. Az OTP banknál lényegében stagnálást látunk, 10.220 forinton, a Richternél 1,3%-os most éppen az emelkedés 7.735 forintra, a Magyar Telekomnál 0,5%-os a plusz 402 forintra. Hogyha forintra nézünk, ott pedig ugye a reggeli kereskedésben 378 körül járt az euróval szemeli jegyzés, és most az utóbbi fél órában egy határozott erősödés látszik. Most éppen 376,6 környékén jár az euróval szemeli jegyzés. Tegnap délután éppen 376-ig tudott erősödni a forint, majd volt egy-két egységnyi visszagyengülés, most tehát ezt teszteli vissza az árfolyam. Ha pedig tovább tud erősödni, akkor a 372-373 körüli zónát érdemes figyelni, onnan fordult március erején a forint egy nagyobb esésbe. A dollár-forint kurzus pedig jelenleg éppen 343 forint 6 körül jár, ez azt jelenti, hogy továbbra is egy éves csúcsa közvetlen közelében áldogált a forint.
Köszönjük szépen Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A várt 6,1%-nál valamivel magasabb lett a költségvetés hiánya 2022-ben. Erre az évre 3,9%-os hiányt tervez a kormány az állami beruházások visszafogásával és a különadókkal. A cél elérését megnehezítheti, hogy eközben egyre magasabbak a költségvetés kamat kiadásai, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Madár Istvánt.
4159 milliárd forintos volt a hiány 2022-ben. Ez a GDP 6,2%-a, aminek kapcsán két dolgot érdemes megjegyezni. Az egyik az, hogy ez egy hajszállal meghaladja az utolsó 6,1%-os kormányzati hiánytervet. Másrészt pedig azt, hogy ugye ennek az emelkedésnek egy jelentős része a korábbi hiánytervhez képest, a 4,9%-os hiánytervhez képest, az az extra különleges földgázkészlet miatt történt. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy van benne egy egyedi tétel, ami miatt ilyen magas a költségvetési hiány, de azért ezzel együtt sem olyan nagyon szép ez a kép, hiszen mégiscsak azt mondhatjuk, hogy 2020 óta, amikor a koronavírus válság miatti kiköltekezés elindult, nem tudott jelentősen csökkenni a költségvetésnek a deficitje.
Hogyha visszatekintünk jó pár évre visszamenőleg, akkor mikor volt igen magas a hiány?
A 2020-as évek előtti szűk egy évtizedben alapvetően viszonylag alacsony hiányok voltak, hiszen ugye a GDP 2%-a körül ingadozott a költségvetési hiány. Tegyük hozzá, hogy ez különböző ilyen szűrt mutatók alapján még mindig laza költségvetési politikának volt mondható, de ami igazán ellódította a költségvetésnek ezt a túlköltekező magatartását, az 2020-ban ugye maga a COVID, ami miatt nagyon jelentős egészségügyi és gazdaságélénkítési programokat határozott el a kormányzat. Majd ez 2021-ben sem igazán enyhült, és 22-ben pedig úgy sikerült ugye ezt a 7% körüli szintről kicsivel 6% fölötti szintet faragni ezt a hiányt, hogy ezen közben ugye a kormányzat a választások után már nagyon jelentős kiigazításokat határozott el. Ez is mutatja azt, hogy igazából ugye volt egy nagyon jelentős kiköltekezés, amit már sokkal inkább a választási reflexek magyaráztak, mint sem mondjuk a COVID vagy a valamilyen válságkezelés. Ugye ez a a 22-es hiány alapvetően, így aztán említettem, inkább a választási reflexnek köszönhető, másrészt pedig ugye nyilván azért nem kis részben az energiaválság is az okozója, hiszen az energiaválságon keresztül, a kormányzati energiaszámla növekedésén keresztül szintén volt egy jelentős költségvetési hiány növekedés.
Erre az évre mit tervez a kabinet?
Az idén 3,9%-os hiány tervez a kormány, ez már azért egy érdemi mérséklés lenne, ugye a megelőző két év nagyon enyhe deficit csökkenése után. Ugye ezt elsősorban a kemény állami beruházás visszafogás, illetve a különadók magyarázzák, ez jelenti az alapját ennek a költségvetési hiánycsökkenésnek. Azt gondolnánk, hogy az energiaárak csökkenése is jelentősen hozzá tud ehhez járulni, de azért itt annyit hozzá kell tenni, hogy ugye az MVM-nek a korábbi években vásárolt, vagy főleg tavaly vásárolt drága gáza, az most van igazából elszámolva, most kerül elszámolásra, tehát ez még olyan nagyon jelentősen nem tudja csökkenteni az idei hiánytervet. Általában az a vélekedés, hogy ez a 3,9%-os hiánycél, ez teljesülhet, annál is inkább ugye, hiszen van benne egy könnyítés, legalábbis elméletileg, ugye már emlegetett egyszeri gázbeszerzést, hogyha értékesíti a kormány, akkor ugye az visszahoz valamennyit a tavalyi hiány növekedésből, és ezt a változtatást, amikor végrehajtotta a kormányzat, akkor a hiánytervet nem kalapálta lejjebb, tehát ez egyfajta kisebb mozgásteret azért jelent a költségvetésnek, és emiatt, illetve a kiigazító intézkedések miatt általában azt gondolja a piaci elemzői kör, hogy az idei hiányterv teljesülhet. Kis elbizonytalanodást azért érezhetünk, mert az első két havi gazdálkodási adatok nem festenek szép képet az államháztartástól, de mégis azért abban, mivel sok egyedi tényező is volt, összességében azt gondoljuk, hogy ez a 3,9%-os hiány ez nem egy teljesíthetetlen cél. Ugyanakkor jövő évben, amikor már 2,9%-os terv van, azzal kapcsolatban már kell valószínűleg az idén olyan intézkedéseket hozni, amelyek segíthetik ennek a megvalósulását, mert magától valószínűleg nem valósul meg. Ennek alapvetően az az oka, hogy ugye azok az intézkedések, amelyeket meghozott a kormányzat részben, ideiglenes jellegűek, például a különadók egy részét ugye az Európai Unió felé azt ígértük, hogy eltöröljük, másrészt ugye azért az állami beruházás visszafogás sem tarthat örökké, egy jó része inkább csak beruházás halasztás volt, mint sem klasszikus eltörlés, illetve ugye az is problémát okoz, hogy a magas kamatszint miatt meredeken emelkedő pályára álltak a kamatkiadások. 2022 negyedik negyedévében ez már GDP arányosan 3,5% volt. Utoljára ilyen magas értéket 8 évvel ezelőtt láttunk. Ugye hozzászoktunk ahhoz, hogy az államadósságot éves szinten körülbelül a GDP 2%-ából lehet finanszírozni. Most ugye úgy néz ki, hogy azért ez jövőre 4% fölött is lehet bőven. Ez pedig azt eredményezi nyilván, hogy további kiadás növekedés áll elő. Ezért ma azért alapvetően inkább azt gondolják az elemzők, illetve talán még a költségvetési tanács legutóbbi véleményéből is ezt lehetett kiolvasni a sorok között, hogy szükség lehet további intézkedésekre ahhoz, hogy a 2,9%-os terv megvalósulhasson.
Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonál Hecker Flórián, a Világgazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Arról írtál cikket, illetve azt gyűjtötted össze a NATO jelentésből kiindulva, hogy Magyarország igazából mennyit is költ fegyverekre.
Így van, kijött frissen a NATO-nak a 2022-es főtitkári jelentése. Ez egy 200 oldalas dokumentum, és elég sok vonatkozó adatot tartalmaz magyar oldalról. Azt látjuk, hogy a GDP arányos védelmi kiadások 2022-ben 1,44%-ot értek el. Ugye a cél az lenne, hogy a 2%-os küszöböt el lehessen érni. Az erre vonatkozó magyar vállalás az 2024, de voltak olyan előrejelzések vagy prognózisok, hogy ezt a 2%-ot igazából hamarabb is el lehet érni, talán már 2023-ban, és 2022-re is egy 1,7-1,8%-os szintet vártak. Ettől ez elmaradt, ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy ebben szerepet játszott a GDP növekedés is. Azt a NATO főtitkára is megjegyezte, hogy még két országot vártak abba a csoportba, akik elérik ezt a 2%-os küszöböt, most összesen 7-en érték el, de hogy ott olyan gazdasági növekedés volt, ami nyilván ezeket az arányokat eltolta. Magyarországon 2022-ben 4,6% volt a növekedés, ez egyébként mondjuk Európai Unió szinten egy első harmadba tartozik, szóval közrejátszhatott ahhoz, hogy nem sikerült elérni, hogy nem sikerült megközelíteni ezt a 2%-os célt. Azt egyébként viszont látni kell, hogy ezzel az 1,44%-os eredménnyel körülbelül így a középső harmadba tartozik Magyarország. Ugyanakkor, hogyha a védelmi kiadásokon belül megnézzük azt a részt, hogy Magyarország mennyit költött konkrétan haditechnikára, tehát felszerelésre, fegyverekre, akkor ez ezen belül egy 48%-os arány, tehát majdnem a felét ennek ezekre költöttük el, és ez egy olyan mutató, amivel egyébként a 30 fős NATO közösséget vezetjük, tehát a mögöttünk következő görögöknek 45%-a ment el egyébként a védelmi kiadásaiknak a felszerelésekre, utána pedig Luxemburg következik 39%-kal, tehát ez az látszik, hogy az, amit egyébként a mindennapokban is látunk, a védelmiparnak a fejlesztése, a Magyar Honvédségnek a felszerelése, az olyan ütemben történik, ami egyébként a NATO-ban is ebben az összehasonlításban életjelent.
Milyen arányban támogatjuk mi magyarok a NATO-t, mint szervezetet?
Igen, ez is nagyon érdekes egyébként. Készített erről a NATO közvéleménykutatásokat, és az látszik, hogy a magyaroknak például a 72%-a mondja azt, hogy a védelmi kiadásokra folytott többletköltséget azt tudja támogatni, csak 10% mondja azt, hogy szerintük kevesebbet kellene erre költeni. Illetve ami még nagyon érdekes, hogy nagyon NATO pártinak tűnik az ország közvéleménye, bőven 70% fölötti arány mondja azt, hogy még mindig támogatná a NATO belépést, és csupán egyébként 9% mondja azt, hogy inkább ő kiléptetné Magyarországot ebből a szervezetből. Ezzel egyébként a magyarok a 10. legNATO pártibb országnak minősülnek a közösségben.
És akkor azt mondjuk el forintban, ha lehet, hogy 2022-ben végül is Magyarország mennyit költött?
Igen, tehát ez majdnem 1000 milliárd forint volt a NATO statisztikája szerint, valahol 960 milliárd forinton állt meg ez a költés. Ez egy erős szám, és azt kell látni, hogy ráadásul a növekedés ütemét tekintve meg még erősebb, 2014-ben ez a szám valahol 250 milliárd forint környékén alakult, tehát ahhoz képest majdnem van egy négyszeres növekedés egy 6-7 éves bázison.
Köszönjük szépen, Hekker Flóriánt, a Világgazdaság munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójára emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank. Természetesen foglalkozunk az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójára emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank. A 30 ezer forintért megvásárolható ezüst éremből 6000 darab lesz majd elérhető, mondta az Inforádiónak az MNB társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Hergár Esztert az augusztus 20-ára kibocsátandó országépítő királyok Árpád dinasztiájából sorozat következő darabjáról is kérdezte Sipos Ildikó.
A legközelebbi új érmény Petőfi Sándornak a 200. születési évfordulóját ünnepli. Ugye idén egész évben egy emlékév keretében ünnepeljük a magyar irodalom egyik legikonikusabb alakjának a születésnapját. Ehhez a Magyar Nemzeti Bank a költészet napján április 11-én szeretne csatlakozni két érmével. Kibocsájtunk egy különlegesen nagy 52 mm átmérőjű ezüst érmét, amely 30 ezer forint névértékű, és kibocsájtunk ugyanilyen nagyságban, tehát a szokásosnál nagyobb méretben egy 7500 forintos színesfém emlékérmét is Petőfi Sándor tiszteletére, illetve a Magyar Forradalom és Szabadságharc kirobbanásának 175. évfordulójára is szeretnénk felhívni ezzel a figyelmet.
Hány darab érme készül az ezüst, illetve a színes fém változatból?
Az ezüstből összesen 6000 darabot készítünk, míg a színes fémből összesen 8000 darabot. Néhány szót az előoldalról. Ennek a különlegesen nagyméretű emlékérmének az előlapján a Landerer nyomdagépe látható, ahol többek között Petőfi egyik legismertebb művét, nemzeti dalt is sokszorosították. Ez egy ilyen különleges peremre kifutó ábrázolás lesz, és ezen található még a 30000 forintos és a 7000 forintos névérték. A hátlapon pedig Petőfinek a klasszikus, kultikus irodalmi alakját fogjuk látni, ez az 1846-os Barabás Miklós féle tusrajz.
Ezen túlmenően még milyen kibocsátási terve van a Magyar Nemzeti Banknak, tehát milyen újdonságok jelennek majd meg?
Augusztus 20-án fogjuk kibocsátani az Országépítő királyok második darabját. Ez az első András színarany és színezüst érme. Ez egy ritkaság számba menő darab lesz, ugyanis mind az arany, mind az ezüst 999-es tisztaságú, ami minden szempontból ritkaság. Az arany esetében ugyanis általában a középkori magyar aranyforintoknak szokott lenni a tisztasága, ez 986%-es finomságot mutat, míg az ezüstnél általában a 925%-es a sterling finomság jellemző. Itt viszont ennél az első András emlékérménél mind az arany, mind az ezüst 999-es tisztaságú lesz.
Hány darab készül az arany, illetve az ezüst emlékérméből?
Összesen 500 darab példányra lehet jelentkezni mindkét fémből, és ugye itt 2021-ben bocsájtottuk útjára ezt az Országépítő királyok sorozatunkat. Első Szent Istvánra emlékeztünk meg az első sorozatban, és ott olyan nagy volt az érdeklődés, hogy sorsolás útján tudtuk értékesíteni. Most is erre számítunk, ezt tervezzük, hogy az első András színarany és színezüst érméknél is közjegyző előtti sorsolás útján tudnak tulajdonosra találni az emlékérme darabok. Csak összehasonlításul most megnéztük, hogy aki két évvel ezelőtt, vagyis hogy nem is egészen két évvel ezelőtt megvette 990 000 forintért az első Istvánra emlékező arany emlékérmét, az most a piacon durván 1,5 millió forintért tudja eladni, most jelenleg ennyi a piaci ára az emlékérmének, tehát van ezeknek az emlékérméknek egy jelentős kincsképző funkciója is.
Miért döntött úgy az MNB, hogy sorsolás útján választja ki azt, hogy ki szerezheti meg például ugye az arany emlékérmét? Egyáltalán miért döntöttek úgy, hogy limitálják, egész pontosan ugye 500 darabot vernek belőle?
Például az első alkalommal az 500 darabos Szent István érmére több mint kétszeres vásárlói szándéknyilatkozat érkezett be, és végül aztán a transzparens hozzájutás miatt döntöttünk úgy, illetve a limitált példányszám miatt, hogy közjegyző előtt kerülnek kisorsolásra az érmék. Most az első András emlékérménél is hasonló a helyzet, látunk egy magas vásárló szándékot, emiatt is döntöttünk úgy, a limitált példányszám és a transzparens hozzájutás miatt döntöttünk úgy, hogy ezúttal is sorsolás útján találnak majd gazdára ezek az emlékérmek.
Mire számítanak, mekkora érdeklődésre, illetve a sorsolás menetét, részleteit mikor fogják majd ismertetni?
Nagy érdeklődésre számítunk most is a 2021-es első Istvános emlékérmek kibocsátásunk alapján, és egyelőre azt tudom mondani, hogy az augusztusi kibocsátás előtt néhány héttel a pénzverő fogja elérhetővé tenni azt az online regisztrációs felületet, ahol egy e-mail cím és egy név megadásával lehet ezt a bizonyos vásárlói szándéknyilatkozatot megtenni.
Említettük ugye azt, hogy ez az ezüst, illetve az arany esetében is különleges tisztaságú, ez mennyire számít ritkaság? ritkaságnak vagy különlegességnek?
Mindenképpen ritkaságnak, különlegességnek számít, hiszen általában az arany esetében 986 ezrelék a finomság, az ezüst esetében pedig 925 ezrelék a nemesfém összetétel, itt viszont 999-es a tisztaság, tehát mindenképpen ritkaságnak minősíthető.
Hergár Esztert, az MNB társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Weinhardt Attila, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szervusz, jó reggelt, köszöntelek újra és a hallgatókat is.
Változott-e valami az elmúlt 20 percben?
Igen, picit tovább erősödött a Bux Index, illetve a forint is. Most a Buxnál 1,2%-os az ugrásnak a mértéke, és továbbra is a MOL-Richter páros húzza a hátán a magyar részvénypiacot. Mindkét cégnél volt tegnap egy jelentős bejelentés, ezzel függhet össze a mostani árfolyammozgás. MOL-nál ugye tegnap este piaczárás után jött a hír, hogy egy 350 forintos osztalékot fognak kifizetni. Most éppen 2%-os pluszban jár az olajtársaság papírja, 2730 forinton. A Richternél pedig egy 40 milliárdos saját részvény visszavásárlási programról érkezett tegnap hír. Most éppen 1,8%-os az emelkedés mértéke, 7770 forintra. Közben a Magyar Telekom stagnál 400 forinton, az OTP banknál pedig egy pici plusz látok. Most éppen ez 10.240 forint.
Forinttal mi történik?
Igen, a forintnál, ahogy említettem, volt egy erősödési hullám a reggeli kereskedés első felében, 378-ról 376-5-ig erősödött az euróval szemben, de ez most elakadni látszik, most éppen 377 forint 10 fillérnél kereskednek ebben a relációban, a dollár-forint kurzus pedig éppen 344-nél jár jelenleg a bankközi piacon.
Köszönjük szépen, Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.